Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Egy magánembernek, egy embernek mit kell megtanulnia, hogy élvezhesse is az új szabályokat? Mert én bevallom, nem tudom, hogy egy hatóság, egy szervezet milyen adatot kér el tőlem jogosan, és melyet nem jogosan kér el. Általában meg szoktam adni mindent, ha azt hivatalos ember kéri.
Hát ez is a... érinti részben az új szabályozást is, bár nem az új szabályozás miatt kellene megfelelő tájékoztatást adni. Tehát itt a lényeg az, hogy az érintetteknek minden információval rendelkezniük kell a személyes adatai kezelését illetően. Nyilván van ez alól kivétel, hogyha mondjuk nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési célból mondjuk az érintett nem tájékoztatható arról, hogy folyik-e vele szemben adatkezelés.
Nem fogják ezt gumiszabályként alkalmazni, és mindenre azt mondani, hogy ő, mint az üzleti titkot annak idején.
Nem, mert pont a, ahol egy magánszemély kapcsolatba kerülhet az adatkezelőkkel, azért azoknak az eseteknek a túlnyomó többsége az a GDPR hatája alá tartozó. Ugye említettem, hogy a büntetős irányelvek átültetése az, amely a, illetőleg a nemzetbiztonsági célú adatkezelések, vagy a honvédelmi célú adatkezelések azok, amelyekre ez utóbbi kettő saját nemzeti szabályok vonatkoznak, hiszen nem fedi le őket az uniós jog, és a büntetős irányelvet meg át kell ültetni, de azért a többi adatkezelés, ami vagy üzleti célú, kereskedelmi célú adatkezelés, vagy esetlegesen úgynevezett közhatalmi adatkezelés, ami az állam működésével kapcsolatos adatkezeléseket jelenti, mondjuk oktatás, egészségügy, stb. Ezekre vonatkozóan is ugyanitt enged némi saját nemzeti szabályozást a GDPR, de vonatkozik a GDPR is, tehát az a fajta tájékoztatás, hogy az érintettet tájékoztatni kell, vagy hogy az érintett arról kérhet tájékoztatást, hogy róla milyen adatot kezelnek. Ezeket egységesen és szigorúan kell megítélni. Tehát ebből a szempontból nem játszható ki az a szabály. Most az egy külön kérdés, hogy amikor jogszabály rendeli el az adatkezelést, itt a előbb felvetett példánál, ami a ugye ez egy új terület, már legalábbis minőségében én azt gondolom, hogy egy jelentős előrelépés történik most ebben az évben. Ez az egész e-ügyintézés, e-közigazgatás, kapcsolattartás az állampolgárokkal, a bíróságokkal, tehát az e-közigazgatás egy minőségi szintet lép január 1-ével. De ezek a szabályok, ezeknek az alapja, ezek törvénybe rögzítettek. Tehát persze, nyilván, aki nem olvassa el a törvényi rendelkezéseket, annak lehet, hogy új lesz az, hogy tőle milyen adatokat kérnek, hogy lehet alkalmazni a személyigazolványt, az ügyfélkapus azonosításhoz mi szükséges. Tehát de ezeknek a szabályoknak egy része a törvényből kiolvasható, a többinél pedig ott a megfelelő jogalap szerint kell a tájékoztatást megadni.
De egy átlag ember, aki nem akar hosszú törvényeket olvasni, az honnan tudhatja, hogy mennyi adat elkérése kell, hogy elég legyen mondjuk egy kereskedelmi szolgáltatónak, hogy a bajuszkenős webshop miért akarja tudni az anyám nevét például?
Hát minden esetben vissza kell kérdeznie, hogy egyáltalán ezekre az adatokra miért van szükség. Ugye a az előbb említett példa az egy olyan adatkezelés, ahol az adatkezelési jogalapja az érintettnek a hozzájárulása. Tehát nyilván nagy valószínűséggel. Tehát akkor azok a szabályok nem változtak, amelyek ma is megvannak az adatkezelésnél, a garanciális szabály, a célhoz kötöttség szabálya, az adatminimalizálás elve. Tehát akkor vissza kell kérdezni, hogy például egy ilyen szolgáltatás nyújtásához miért kellene az édesanyám neve, vagy azok az azonosító adatok, amelyekre nincsen szükség.
De ezek elektronikus űrlapok. Nem kommunikálunk egymással, ha nem X-elembe, nem enged tovább, előbb-utóbb kidoba.
Hát attól függ, hogy milyen tevékenységről van szó, tehát ha ez része az közigazgatásnak, akkor az jogszabályokon alapul, akkor valóban meg kell adni ezeket az adatokat, de nagyon fontos egyébként különbséget kell tenni, hogy melyek azok az adatok, amelyek kötelezően megadandóak, és melyek azok az adatok, amelyek opcionálisan megadandók. Úgy az e-közigazgatásnál a kötelezően megadandó adatokat jogszabályok, törvények rögzítik, hiszen azért azt is figyelembe kell venni, hogy a GDPR, tehát az adatvédelmi rendelet ebből a szempontból nem írja felül azt a magyar alkotmányos rendet, amely szerint, hiszen magában az alaptörvénybe szerepel, illetőleg a alapi jogoknak a korlátozása, hogy alapjogot korlátozni csak törvénnyel lehet. Tehát a kötelező adatkezeléseknél a törvény rendel heti el azt az adatkört, amelyet kötelező megadni. Az egyéb nem közigazgatásnál pedig értelemszerűen a célhoz kötöttség és az adat minimalizálás szabályait kell figyelembe venni, és ha olyan adatokat is meg kell adni, vagy nem lehet tovább menni, amely nem szükséges a szolgáltatás nyújtásához, akkor ott nyilván az adatminimalizálás követelményének nem felel meg. Ez lehet egyébként, hogy nem fog kiderülni azonnal, vagy úgy lehet, hogy meghiúsul a mondjuk a vásárlás, vagy a szolgáltatás nyújtása, mert nem hajlandó kitölteni ezeket a rovatokat, és akkor nem engedi tovább a rendszer, de akkor nyilván egy vizsgálat ezeket tisztázni lehet, és pont azért érdekes, és abban újítás az Európai Adatvédelmi Rendelet, hogy nem lehet azt megengedni, hogy az egyik országban ezeket az adatokat el lehet kérni, a másik országban nem lehet elkérni, mert minden olyan tevékenység, ami a GDPR alá tartozik, azt egységes joggyakorlat kell, hogy kövesse. Azt nem mondom, hogy ez május 26-ától így lesz, hiszen én mindenhol elmondom, hogy minden jelentősebb ügyet azt meg fogunk futtatni. Tehát van egy ilyen intézmény a GDPR-ból, hogy kölcsönös segítségnyújtás az adatvédelmi hatóságok közötti kommunikációt a már említett 29-es munkacsoport, ami az adatvédelmi hatóságokat tömöríti, az átalakul úgynevezett Európai Adatvédelmi Testületté. Igazából ez lesz az az érdemi adatvédelmi testület, amely akár a nemzeti adatvédelmi hatóságok közötti vitát is eldönti jogerősen. Ezért, ha most nagyon sarkosítani akarnánk, akkor azt is mondhatnánk, hogy igazából egy adatvédelmi hatóság lesz az Európai Unióban, ez a board, és a nemzetállamokban ilyen fiók adatvédelmi hatóságok lesznek, de nem szeretném a szerepünket leértékelni természetesen, de a joggyakorlatot egységesíteni kell, és ez a board fog üzemeltetni egy honlapot, és ott fogjuk kicserélni az információkat. Tehát mondjuk egy ilyen példánál maradva, meg lehet kérdezni a kölcsönös segítségnyújtás keretében, hogy más országoknál hasonló kereskedelmi szolgáltatások nyújtásánál mi az az adatkör, amelyet az adatvédelmi hatóságok minimális adatkör személyes adatokként elfogadnak. Mi az, aminél nem? Vagy egy másik példa, ahol nem törvényen alapul a szokmány másolási gyakorlat. Ugye nekünk ebben nagyon szigorú álláspontunk van, csak akkor lehet igazából személyi személyes adatokat tartalmazó okmányokat másolni, ha arra törvény ad felhatalmazást, lásd pénzmosási törvény. Más esetben mi azt mondjuk, hogy nem. Na de az nyilván nem megy, hogy az egyik országban lehet, a másik országban nem lehet, mert az a jogszabály, amihez a nemzeti kiegészítő jogszabályokat, úgynevezett szektorális adatkezeléseket igazítani kell, az ugyanaz minden országban. Ezért ezeket mi biztos, hogy meg fogjuk futtatni. Ugyanígy egyébként, ahogy már említettem, a bírság összegét is meg fogjuk kérdezni.
Az adatvédelmi rendelet foglalkozik-e bármilyen szinten a tisztesség, tisztességtelenség kérdésével, a gyűlölet, az uszítás és az ilyen tartalmak kérdésével?
A tisztességes adatkezelésre vonatkozóan ugye nincs egy olyan taxatív felsorolás, hogy melyik adatkezelés minősül tisztességesnek, vagy melyik tisztességtelennek. Tehát ebben esetről esetre kell dönteni, és itt is például nagyon fontos, hogy ugye eddig mi ezeket megpróbáltuk eldönteni. Aztán egy más kérdés, hogy határozatot hoztunk-e erről, és ez elment-e bírósághoz. Ha nem, akkor csak egy adatvédelmi biztosi hatósági gyakorlat volt. Ha megerősítette bíróság, már pedig volt ilyen, például a termékbemutatókkal kapcsolatban azt mondtuk, hogy az nem csak jogellenes például olyan adatokat elkérni, hogy mennyi a vérnyomása, meg egyebek egészségnapnak álcázni az adásvételt. Erre azt mondtuk, hogy ez tisztességtelen adatkezelés, hogy idősebb embereket, beteg embereket meg a gyógyulásért minden pénzt megadnak. Gyakorlatilag ezt eldöntöttük mi, na de a GDPR után ezt csak európai szinten lehet eldönteni, mert nem lehet, hogy az egyik országban valami tisztességes, a másikban nem. A másik kérdése már nem ennyire egyszerű kérdés, hiszen a GDPR azt is rögzíti, ugye, hogy tiszteletben kell tartani a vélemény nyilvánítás szabadságát. És itt külön érdekes egyébként az adatvédelmi hatóságnak, a magyarnak az a jogszabályi megoldás, hogy mi egyszerre felügyeljük a személyes adatok védelméhez fűződő jog, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jogérvényesülését is, hiszen azért itt számos esetben a véleménynyilvánítás szabadságát is értékelni kell. Noha azoknál az eseteknél, amikor ez fölmerül, mi is azt mondjuk, hogy tessék bírósághoz fordulni, mert nem az adatvédelmi hatóság jogosult eldönteni azt, hogy a vélemény az ebből a szempontból sérte személyes adatok védelmét, vagy sérte személyiségi jogot. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot, ha sért, akkor eljárunk. Most ugye itt egy példát mondhatnék, a rendőr arca. Például ugye a rendőr arca a személyes adatnak is minősül.
Sok fórumot megjárt.
Igen, sok fórumot megjárt, de végül is az az alkotmánybírósági döntés, amely lezárta az ügyet, és azt mondta, hogy a rendőr arca mutatható, az nem adatvédelmi döntés, az sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, a közügyek szabad bírálatába tartozó kérdésként döntött el a bíróság, miközben az arckép a személyes adat is, de nem arról szól az Alkotmánybíróság döntés, hogy a személyes adatot lehet publikálni. Tehát ezért ez egy érdekes kérdés, hogy mikor véleménynyilvánítás szabadsága, mikor csak vélemény, és mikor már személyes adat. Egy másik példát is tudnék mondani, ugye annak idején nagy port vert fel, érdekes módon most, ha jól emlékszem, talán Svédországból, de lehet, hogy az ország nem jól maradt meg bennem, a napokba érkezett egy megkeresés még a korábbi adatvédelmi biztosi időszakból, a hálapénz.hu döntésünkkel kapcsolatban.
Kinek mennyit
igen,
kell fizetni.
És mi azt mondtuk, hogy azért jártunk el ebben az ügyben, mert ott egy táblázatba szerepelt. Melyik orvos mennyi hálapénz? És akkor tulajdonképpen azt is mondtuk, hogy ha ez nem egy nyilvános fórum, hanem mondjuk a kismamák egymással csetelnek és beszélgetnek, és ott elmondják, hogy én mennyit adtam, te mennyi, az már olyan véleménynyilvánítás szabadság, hogy abban mi nem szólnánk bele, nem is szólhatunk bele. Tehát a véleménynyilván egyébként nagyon jó a kérdésre, mert pont ez a probléma, a gyűlöletbeszéddel is sokszor, illetőleg azzal, hogy a Google vajon a találatok közül eltávolítja-e azokat a linkeket, most ez személyes adat, vagy véleménynyilvánítás szabadságát érint. És ugye itt az sem mindegy, hogy kivel kapcsolatban jelenik meg egy információ, közfeladatot ellátó személy, vagy közszereplő, vagy mezei állampolgárra vonatkozik az információ. Tehát ezek egyébként a legérdekesebb ügyek közé tartoznak, és ugye itt nyilván azt is figyelembe kell venni, ha már a Google-t említettem, hogy az Egyesült Államokban a véleménynyilvánítás szabadsága szinte korlátozhatatlan. De ez volt egyébként Magyarországon is, gondoljunk csak arra, hogy hány jogszabály megoldás elvérzett a gyűlöletbeszéd kapcsán is, mert hogy a véleménynyilvánítás szabadsága. Tehát ezek nem egyszerű kérdések, mi is számtalan esetben tapasztaljuk ezt a dilemmát, hogy eljárhatunk-e, vagy nem. És az a gyakorlatunk, hogy általában, amikor sérelemdíj is megállapítható ráadásul, tehát egy személyiségi jogi kérdésről van szó, akkor mi ezeket az ügyeket elhárítjuk azzal, hogy tessék bírósághoz fordulni.
Tesz-e az általános adatvédelmi rendelet valami különbséget kicsik és nagyok között? A nagyoknak van erejük megfizetni szakértőt, hogy karbantartsák a rendszerüket. A kicsik néha csak a piacon a lépéssel küzdenek.
Hát vannak bizonyos rendelkezések a kicsik védelmében. Ez elsődlegesen ugye az adatkezelőkre vonatkozó terhek csökkentése jegyében szűnik meg az adatvédelmi nyilvántartás, és a adatvédelmi nyilvántartást kell vezetniük az adatkezelőknek, de a kicsiknek nem kell vezetniük. Tehát itt tulajdonképpen nem ebben, ez egy adminisztratív tehercsökkentés. A problémát talán pont a kérdése jelzi, hogy vajon mennyiben tudnak a kicsik felkészülni, illetve még egy nagyon fontos dolog, ami az egész adatvédelmi szabályozásban egy kardinális szemléletváltást jelent, az az elszámoltathatóság követelménye, hogy nem csak meg kell felelni az adatvédelmi rendeletnek, hanem képesnek kell lenni ezt bizonyítani is.
Az adatkezelés bármely pillanatában? Amíg ott van náluk az adat, én mindig rákérdeztetek, hogy most van. Mi van vele, miért van ott, mire kell,
igen,
mit csinálsz?
Igen, és azt is, hogy az adatkezelés teljes egészében az adatvédelmi rendeletnek megfelelően történik. Na most ugye ez azt feltételezi, Ráadásul az adatvédelmi rendelet megszigorítja az adatbiztonság követelményeit is, gondoljunk itt az incidens jelentési kötelezettségekre, stb. Hogy az elszámoltathatóság jegyében, noha ugye a jogászoknak az elszámoltathatóság azt jelenteni, hogy ha neki kell bizonyítania, hogy megfelel a rendeletnek, akkor ez elvben a bizonyítási terhet is az adatkezelőre helyezni. Ez így az eljárási szabályokban viszont nem jelenik meg. Tehát nem az lesz majd az infotörvényben, hogy az adatkezelőnek kell kimentenie magát, hanem nyilván nekünk kell a jogellenességet bizonyítani, de bizonyos vonatkozásban az elszámoltathatóság az adatkezelőkre helyezi a felelősséget, például abban, hogy fogja valaki bizonyítani, hogy a jelenleg folytatott adatkezelései már megfelelnek a rendeletnek. Mit csinált az elmúlt két évben a felkészülési folyamat keretében? Átnézte, hogy az általa kezelt adatoknál minden adatra szükség van-e, rendelkezik-e a megfelelő jogalappal, kell-e új adatvédelmi tájékoztatás, be kell-e szerezni hozzájárulásokat, milyen adatbiztonsági követelményeknek kell megfelelnie, akár a tűzfala megfelelő-e, a különböző vírusírtó programja is, stb. Na most ebben a vonatkozásban nyilván egy május 25-e utáni vizsgálatnál az adatvédelmi hatóság el fogja kérni azokat a dokumentumokat, amelyekkel igazolni tudják, vagy azokat az új rendelkezéseket, amelyeket egyébként már mi is alkalmazunk. Ugye alapértelmezett adatvédelem, beépített adatvédelem, tehát ezeknek a adatvédelmi hatástanulmány, amit szintén az adatkezelőknek kell lefolytatniuk, hogy az általuk folytatott adatkezelés kockázatos-e vagy nem. Ha kockázatos, akkor mit tesz a kockázatok kiszűrésére? Ezeket mind dokumentálni kell. Tehát az elszámoltathatóság abban is megjelenik, hogy mi ezeket a dokumentumokat el fogjuk kérni. A kérdés az az, hogy vajon volt-e pénze arra, hogy szakértőt megfizessen, hogy ezeket az adatkezeléseket átnézte, ki tudja cserélni az informatikai rendszerét egy biztonságosabb informatikai rendszerre. Ezek nagy kérdések, és ebben azt gondolom, hogy valóban hátrányba lehetnek a mikro, kis és középvállalkozások, és nem a fenyegetés jegyében, félreértés ne essék, de eddig őket egy olyan védelem megillette, hogy a bírói gyakorlat értelmében első ízben őket nem lehetett bírságolni. Tehát legalább ugye, na most ez nem EU-kompatibilis szabály, tehát ez a védelem őket nem illetheti meg május 25-e után, ugye ez azonnali kötelezettségszegési eljárást eredményezne, ha a magyar jogalkotás ilyen védelemmel próbálkozna. Tehát ez azt jelenti, hogy a bírság fenyegetettsége is ott van már az első ízben is. Ilyen. Tehát nem mondhatja azt, hogy majd most nem foglalkozom vele, mert úgyse lehet bírságolni, majd ha kimondták a jogellenességet, akkor majd valamit csinálok.
De ilyen bírságok, meg ilyen szigorúság mellett nem fogják a konkurensek egymásra küldeni a hatóságokat? Vagy incidenst generálni és nézni, hogy 72 órán belül jelentette?
Hát ezek jó kérdések, és hát nem szeretném azt mondani, hogy reális veszély, de látom a kockázatát ennek is, hogy adott, hogy nehogy a konkurencia harc ezen a téren induljon be, hogy megpróbáljuk a konkurenst úgy kicsinálni, idézőjelbe, hogy mondjuk egy adatvédelmi incidens generálunk nála, mert akkor ugye ez presztízsbe is, bírságba is lehet, hogy a végét jelentheti a konkurenciának. Na ezért nagyon fontos, hogy, a, hogy mindenkinek föl kell készülnie a rendeletre, tehát nem ülhet karba tett kézzel, mert nem tudja azt senki garantálni, hogy itt nem lesznek adott esetben nem jó szándékú incidensek. De jó lenne, hogyha ezek nem történnének meg, de azt gondolom, hogy egy felelős adatkezelőnek minden kockázatot mérlegelnie kell.
És ez is benne van.
És ez is benne van sajnos.
És persze a választási éven kívül mire fog figyelni leginkább a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság ebben az évben?
Hát én azt gondolom, hogy ez bőven elég a rendeletre való felkészülés, és a én az nem nyilván év elején vagyunk, tehát nekünk is végig kell gondolni, hogy milyen formában, miután beadványok is érkeztek, ezért valamilyen formában, ez most nem vizsgálati eljárást jelent feltétlenül, főleg nem hatósági, de az e-közigazgatásnál azt mindenképp egy kiemelt projektként érdemesnek tartanám indítani. Hát természetesen itt nyilván a rendelet miatt szinte csak az adatvédelemről volt szó, de hát a másik lábunk is fontos, ez pedig az információ szabadság. Ezen a téren nyilván nem lesz, nem generál változást a rendelet, de változatlanul fontosnak tartjuk. Itt különböző projektekbe veszünk részt, az integritás képzésben, a korrupció elleni küzdelemnél, a közérdekű adatok, közpénzből gazdálkodók, átláthatóság, ezek mind fontos kérdések, és hát nem rendelkezem még exakt statisztikával, de a körülbelül egy 1500 adatvédelmi vizsgálati ügyünk indítottunk az elmúlt évben, és több mint 600-at információszabadságból. Tehát, hogyha ezeket az arányokat megnézzük, akkor ez 30% körüli ügy az információszabadsággal kapcsolatos. Tehát ez is nálunk kiemelt terület.
Köszönöm a tájékoztatást.
Köszönöm a lehetőséget.
Péter Falvi Attila, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás és Lendvai Szabolcs szerkesztők vettek részt. A műsort az inforadio.hu weboldalán és az Inforadio YouTube csatornáján is megtekinthetik.